Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, igehirdetési témaként János evangéliumának 3. fejezetéből, az 1. verstől, és a mai alkalommal különösen is figyeljünk az 5. verstől a 8. versig a következőképpen, de az egész ige szakaszt fel fogom olvasni. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami Istentől született, ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, engedjétek meg, hogy egy nagyon rövid visszatekintést tegyek az előző napon hallottakról, különösen azok kedvéért, akik nem lehettek közöttünk. Az első nap arról hallhattunk, hogy a bűneset óta az ember alap beállítottsága, hogy vallástalan, azaz Jézustalan, mert a sátán megfosztotta az embert, becsapta, megvezette, az ember pedig hallgatott reá. Meg lett fosztva attól a mély, bensőséges kapcsolattól, ami addig volt Isten és ember között. Szívének, szándékának, gondolatainak, szavainak gazdája már nem Isten volt, hanem a sátán. Richard Wurmbrand szerint ezek a vallástalan emberek azok, akik nem hisznek Jézusban. Aztán vannak olyanok is, akik vallásosak, ők pedig azt hiszik, hogy hisznek, de a szavaik és az életük nincsenek összhangban. Milyen az ilyen ember? Hadd meséljek el egy példát, ami egyben egy megtörtént eset is. Kárpátalján volt egy lelkész, aki minden héten szombaton délben elment a kocsmába, és hulla részegre itta magát, majd záróra előtt fél órával ment a gondnok érte talicskával, hogy hazavigye. A kommunisták azt mondták, hogy őt nem kell elvinni, mert az ilyen úgysem építi az Isten országát. Csak a komoly hívő igehirdetőket vitték el, az ilyeneket nem. Miért? Mert nem volt összhangban, nem volt szinkronban az, amit mondott, és az, ahogyan élt. A vallástalan és a vallásos ember között az a nagy különbség, hogy sokkal intenzívebben rombolja az Isten országát a vallásos, mert miközben ott vannak a templom alkalmain, esetleg még az ige hirdetőként is ott lehet, az életével hiteltelenné teszi az Isten ügyét. Egyébként pedig nincs különbség, Jézus szavai szerint, nincs különbség, mert aki vallásos, mint Nikodémus is volt, de nem jutott hitre, nem született újjá, nem született felülről újjá, az ugyanúgy kívül van Isten országán, mint aki vallástalan. Aki pedig átadta az életét Jézusnak, lejátszódott az, amiről tegnap hallhattunk. Volt egy akarati döntés, és volt egy szívcsere, aki megtapasztalta az elveszett állapotát, de kapott bűnbocsánatot, és az életét Jézus Krisztushoz igazította, abban olyan mély hitet ébresztett Isten, hogy az egész élete megváltozott. Milyen lesz az ilyen ember? Ha az előbbire hoztam egy példát, akkor erre is hadd mondjak egyet, egy megtörtént esetet. Egy evangelizációs sorozatra hívtak egy híres ige hirdetőt. Napközben a prédikátor elment bevásárolni magának, és amikor a kasszánál állt, a pénztáros háromszor annyit adott vissza az ige hirdetőnek. És miután észrevette a prédikátor, visszament és szólt, hogy többet adott vissza. A pénztáros így szólt: tudom, direkt adtam vissza ennyivel többet, mert tegnap este voltam az evangelizáción, és a becsületességről beszélt. Csak próbára tettem. Az ilyen embereknek az életében kiábrázolódik Krisztus. Megnyilvánul a beszédében, megnyilvánul a gondolkodásában, a szándékaiban, a tetteiben. Nem bűntelen, ahogy tegnap is hangsúlyoztuk, nem arról van szó, hogy a Krisztusban élő ember bűntelen, de ha el is bukik, mert sajnos elbuknak a keresztjének is, ahogy tegnap utaltam rá, Cseri Kálmán bácsi egy nagyon frappáns kifejezést használ, balesetszerűen vétkezik, akkor is tudja, hogy a kereszt tövében mindig bocsánatra lelhet. Az ilyen ember hálából cselekszik, mert tudja, hogy elveszett, tudja, hogy halált érdemelne, de jött Jézus, és a tegnapi példánál maradva, donor lett Jézus Krisztus, és a donor felkínálva életét meg kellett halnia, hogy te meg én életben maradhassunk. Ő volt a donor. És ezt a lelki szívtranszplantációt kínálja fel azoknak, akik szeretnének egészen újat kezdeni. Tegnap már hallottunk arról, hogy hogyan történhet a kiút, milyen esemény kell, hogy lejátszódjon az ember életében. És ma pedig a megoldásról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet a miénk ez a drága kegyelem, hogyan válhat egészen személyessé. Hogyan lehet az enyém? Tegnap arról hallhattunk, hogy minek kell megtörténnie, minek kell lejátszódnia, ma pedig arról, hogy hogyan lehet egészen személyessé, hogyan lehet az enyém, hogyan lehet a miénk. Ezért arra gondoltam, talán voltak, akik már hallották, de nekem is jó újra és újra feleleveníteni. Éppen reggel a reggeli áhítaton valahogy ez helyeződött a szívemre, hogy mi emberek olyan gyorsan elfelejtjük, hogy honnan jöttünk. És jó újra és újra feleleveníteni, hogy Isten miből hozott ki. Éppen ezért szeretném elmondani nektek a személyes példámat, mert nyilván azt ismerem a legjobban. Beszélhetnék nagy evangéliumi emberekről, arról, hogy hogyan lett az övék, hogy hogyan változott meg az életük, hogyan lett személyessé az, amit Krisztus kínált számukra, hogy hogyan jutottak hitre, de igazán hitelesen arról tudok beszélni, amit magam is átéltem. Megtapasztaltam az Úr munkáját, hogy Isten hogyan szólított meg, hogy miből emelt ki, hogyan adott új életet. Szeretnék többet őróla beszélni, de néhány fontos előzmény el kell, hogy hangozzék, hogy ki voltam valójában, mert akkor ragyoghat át igazán az Úr munkájának a dicsősége, hogy miből mivé tett. És éppen ezért, ezen a mai estén arra szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy vajon te el tudod-e mondani, hogy miből mivé tett Jézus. Van-e ilyen személyes példád, van-e ilyen személyes élményed, miből mivé lehettél Jézus által? Egy olyan családból származom, ahol nem volt természetes az Isten, nem volt természetes az Isten igéje, az imádság, a gyülekezet. Ez teljesen kimaradt az életünkből, olyannyira, hogy még ünnepnapokon, karácsonykor, húsvétkor sem mentünk templomba. Istentől teljesen távol éltünk. Sajnos édesanyám és édesapám házassága húgom születését követően néhány évre zátonyra futott, így édesanyám egyedül nevelt bennünket. Azt is őszintén be kell vallanom, hogy nagyon rendetlen, tiszteletlen, neveletlen, szemtelen gyerekkorom volt. Édesanyám életét nagyon megszomorítottam, sokszor okoztam neki bosszúságot, sokszor okoztam neki fájdalmat, és sokat sírt miattam. Sokat hazudtam neki, és sokszor megloptam, sokat idegeskedett és aggódott értem. A tanáraimmal szemben is nagyon tiszteletlen voltam, minden rosszba benne voltam, sokszor rángattuk egymást bele rosszasságba, az első között voltam, nem csak a kidervelők, hanem a megvalósítók között is. Minden rosszba benne voltam, sokszor rángattuk egymást bele rosszaságba. A tanáraim a neveletlenségeimet különböző módon próbálták kordában tartani, kisebb-nagyobb sikerrel, de mindig az lett a vége, hogy az igazgatói irodában kötöttem ki. Sok figyelmeztetőt, intőt, igazgatói rovókat kaptam, és viselkedésem egyik legmélyebb pontja 7. osztályban volt. A félévi bizonyítványom minősíthetetlen volt, mindenből 2-es, esetleg 3-as, nagy jó indulattal 3-as volt. A magatartásom, szorgalmam 2-es, azért nem 1-es, mert abból nem lehetett megbukni. És visszatekintve csodálkozom, hogy nem bocsátottak el az iskolából. Emlékszem, életem legelső imádsága ekkor ebben az időszakban hangzott el. Soha senki nem mondta el, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan lehet szabadon imádkozni, a saját szavaimmal. Mit kell mondani, mit kell csinálni, vagy éppen kit kell megszólítani. Amikor hazajöttem a félévi bizonyítványommal, tudtam, mivel édesanyám nagyon szigorúan fogott, és sokat kaptam tőle, tudtam azt, hogy kézrátételt fogok kapni. Az első imádságom valahogy így hangzott, ahogy próbálom újra és újra feleleveníteni, amikor letérdeltem a szoba közepére, így hangzott: Istenem, szeretném kérni tőled, hogy édesanyám ne verjen el. Ennyi volt. De én akkor, és ezt higgyétek el, én akkor nagyon őszintén kértem Istent, akit nem ismertem, nem tudtam, hogy kicsoda, de valahogy Isten belénk táplálta ezt a fajta Isten hitet, belém táplálta, és ezt a kérést és meghallgatást olyan méltem át. Tudnélik, édesanyám hazajött, tudta, hogy aznap bizonyítványosztás volt, elkérte az ellenőrzőmet, végignézte, majd visszaadta, és utána egy szót sem szólt, nem kaptam ki tőle, hanem két héten keresztül egy szót nem szólt hozzám. És visszagondolva talán megmosolyogtatónak hangzik, de én valódi ima meghallgatásként éltem meg, miközben azt is kell, hogy mondjam, ekkor 12-13 éves voltam, és néhány héttel korábban édesanyám azt kérte tőlem karácsonyra, hogy konfirmáljak le. És azt se tudtam, hogy mit jelent ez a szó. Fogalmam se volt róla. Azt se tudtam, hogy mit kell csinálnom. Csak arra gondoltam, hogy a karácsonyi ajándékra így már nem lesz gondom. És így kerültem 92. januárjában kapcsolatba egy evangélikus gyülekezettel, a hittanórákra, konfirmációs órákra, istentiszteletekre való járás, az igehirdetések hallgatása hatott a szívemre, hatott az életemre. És Isten olyan csodálatos módon már akkor ott, 12-13 éves koromban, azzal az Isten élménnyel, ima meghallgatással, azon keresztül már Isten elkezdett munkálkodni az életemben. És azok az igehirdetések aztán hatottak a szívemre. Isten olyan csodálatosan elkezdett munkálkodni bennem az életemben, és az egyik hatalmas változás, és ezt is el kell mondani, az egyik hatalmas változás a tanulmányomban és a magatartásomban volt, és év végére mindenből 4-es, 5-ös voltam. Néhány tantárgyból nem kaptam meg a 4-est, mert akkor is volt olyan szabály, hogy egy fél évben két jegyet nem lehetett javítani. Egy-két tantárgyból 3-as maradtam, de 4,11% lett az átlagom, és a végén, ilyen korábban sosem volt, a végén, amikor tanév záró volt, az én nevemet is mondták a megjutalmazottak között, és kaptam egy oklevelet, példamutató magatartásért és szorgalomért, és nem csak egy oklevelet, hanem amit addig korábban sosem kaptam, Harry Sienkiewicztől a Tűzzel, Vassal című könyvét is megkaptam. Ami addig sosem volt, abban az évben ezt is megélhettem, tehát akkor már Isten szépen, fokozatosan elkezdett munkálkodni az életemben. Természetesen, és ezt hadd hangsúlyozom, nem volt átütő erejű döntés, csak úgy csendesen formálta a szívemet az Úr. Hatottak az igehirdetések, hatott a gyülekezet, hatott a közösség, és ezek együttesen elkezdték, ezen keresztül együttesen az Úr elkezdte munkálkodni, kimunkálni a szívemben, az életemben, aztán majd azt a későbbi radikális, határozott döntést. Az általános iskola befejezését követően szakközépiskolába kerültem, autószerelő, villamossági szerelő, gépjármű technikusi szakra. Nehéz is volt az iskola, nagyon trehány lettem újra, ebből látszik, hogy amikor valaha nem krisztusi döntés születik, akkor az úgy szépen majd kikopik. Hát így kopott ki az a magatartás változás, meg az a szorgalom változás is. És utólag visszatekintve sok-sok szégyelni valót is tettem abban az időszakban. Feleségem szokta mondani, aki szerintem most követi az online istentiszteletet, elnézést kérek tőle, de hát én már csak ilyen vagyok. Az ilyeneket szoktam mondani, hogy ne mondjam el, de hát sajnos hozzátartozik az életemhez. Hogy különösen a matematika tanárral szemben voltam nagyon tiszteletlen, és ennek a tiszteletlenségnek, állandó szemtelenkedésnek az lett a következménye, hogy 1995. júniusában megbuktatott a matematika és a mechanika tanárom. Ebben az évben, 92 és 95 között, tehát akkor, amikor elkezdtem konfirmációba járni, konfirmációs órára járni, és 95 között, a konfirmáció után maradtam a gyülekezetben, nagyon jól éreztem magam, és ezt itt hangsúlyozom kell, hogy jól éreztem magam a gyülekezetben. Nagyon szerettem a lelkészemet, nagyon becsültem, nagyra tartottam Győr Jánost, szerettem őt hallgatni, az ige hirdetéseit, jó volt a társaság, és azért nevezem így, mert tényleg akkor még ez volt számomra fontos, nem gyülekezet, nem egy gyülekezeti közösség, hanem társaság volt számomra az ifjúság, és így tekintettem rájuk, barátokra találtam a gyülekezetben. Azt is el kell mondanom, hogy minden pénteken jártam ifjúsági órára, majd szombaton leutaztam az unokatestvéremhez Csengődre, a Korona diszkóban végig bulisztuk az éjszakát, majd a vasárnap hajnali vonattal utaztam vissza az Isten tiszteletre. Ebben a három évben így telt az életem, sulibuli, sulidiszkó, aztán már egyre nagyobb, egyre komolyabb dolgok, és így éltem az életemet három éven keresztül. Tudtam, hogy hogyan kell viselkednem a gyülekezetben, hogy mit engedhetek meg, vagy mit nem engedhetek meg magamnak, és azt is tudtam, hogy a barátok között mi mindent tehetek. Ilyen szendvics életet éltem. Pénteken ifi, szombaton buli, vasárnap pedig Isten tisztelet. Három évig éltem így, miközben az iskolában újra mélypontok következtek, 95-ben azonban Isten csodálatos módon belenyúlt az életembe. Egy nagyon kedves barátom a gyülekezetből, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot, még komaságban is vagyunk, az én gyermekemnek a keresztapja, mi pedig az ő gyermekének a keresztszülei lehetünk. Ez a barátom elhívott egy ifjúsági hétre Tóalmásra. Ez egy amerikai hátterű tábor, és azon a héten foci hét volt, és mivel tudta ez a barátom, hogy szeretem a focit, arra gondolt, hogy akkor elmehetnénk együtt erre a foci hétre. Azt persze elfelejtettem mondani, hogy ebben a táborban, ifjúsági táborban, ott reggel, délelőtt, este állandóan igét olvasnak, vallásos énekeket énekelnek, imádkoznak, és csak délután van egy-két óra foci. Vasárnap mentünk, és kedden az volt bennem, hogy nem volt őszinte ez a barátom hozzám, becsapott, és inkább hazamennék. De mivel ő fizetett mindent, nem volt bátorságom megtenni. Tapintatlanságnak, erős szóval élve bunkóságnak éreztem volna, ha én ott hagyok mindent. És így ott maradtam, mérges is voltam, hogy így átvert, és igazából nem is figyeltem oda az alkalmakra, alig vártam azt a napi egy-két órát, hogy focizhassunk. És emlékszem, az utolsó estén egy tábortűz volt, és az ige hirdető egy kérdéssel indított, és ez a kérdés azonnal szíven ütött engem. Azt a kérdést tette fel ott mindannyiunknak, ha holnap reggel elmentek ebből a táborból, hogyan mentek haza? Úgy, ahogy jöttetek, vagy szeretnétek valami változást az életetekben? És erre a kérdésre felfigyeltem. Felfigyeltem, és akkor Isten elkezdett kopogtatni az értelmem és a szívem ajtaján. Hogy megyek haza? Hogyan folytatom az életemet? És ez a kérdés velejéig hatott számomra, és föltettem és megerősítettem magamnak is újra ezt a kérdést, hogy miért jöttem? Vajon azt kaptam itt ezen a héten, amit vártam, amit akartam? Miért jöttem erre a hétre? És holnap reggel hogy fogok innen elmenni? Úgy, ahogy jöttem, vagy pedig szeretnék valami változást az életembe? És ez a kérdés újra és újra vízhangzott, már nem csak az értelmemben, hanem a szívemben is. Ez a kérdés volt az első, amivel Isten a figyelmemet odavonta az ige hirdetésre. És miközben ezen gondolkodtam, az ige hirdető felolvasott egy igét a Jelenések könyvéből, a 3. fejezet 16. verséből. Jézus mondja, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Ezen az igén keresztül Isten elkezdett velem beszélni. Elkezdte felszínre hozni az életemben azt a rengeteg bűnt, mocskot, vállalhatatlan dolgot, amivel megbántottam a családomat, tanáraimat. Tegnap talán emlékeztek rá, arról beszéltem, hogy a bűnt meg kell ismerni, aztán fel kell ismerni, aztán pedig be kell ismerni. Isten azon az estén megismertette velem, hogy mi a bűn az életemben. Hogy távol vagyok tőle, hogy kívül is akarok lenni, meg belül is, rámutatott arra a kettős életemre, hogy a gyülekezetben is, meg a világban is akarok lenni, itt is, ott is, azaz azt gondoltam, hogy állhatok a küszöbön, mert amikor úgy láttam, akkor jó volt bent is lenni, amikor pedig úgy kívánta, akkor jó volt kint is lenni. Talán emlékeztek, az első alkalmon arról beszéltem, hogy Isten szótárában nincs olyan, hogy is-is, hanem az van, hogy vagy, vagy. Itt is, meg ott is, bent is, meg kint is akartam lenni. Nem vagy itt, vagy ott, vagy kint, vagy bent. Ezen az igén keresztül Isten rámutatott a bűnös állapotomra és a bűneimre. És elkezdtek piszkosul fájni az addigi tetteim, amire korábban megvontam a vállamat, afelett elkezdtem sírni. És tudjátok, addig szavaival élve, ott Jézus jelenlétében, a Golgota keresztjénél, ahogy Adi mondja, sósabbak itt a könnyek, és a fájdalmak is mások. Mások voltak azok a könnyek, amiket már ott ejtettem. És mások voltak azok a fájdalmak is, amiket ott éreztem. Jézus jelenlétében mások voltak a könnyek, amiket ott akkor ejtettem, és a bűn terhei, fájdalmai is mások voltak. És akkor kértem egy lelkigondozót, hogy vigyük együtt Jézus elé a bűneimet. Hogy szeretném megvallani azokat, amiket megmutatott, amiket felszínre hozott, amiket felismertetett velem, és szeretném beismerni, hogy én vagyok az, akiről beszélt, hogy ilyen vagyok, de tegyél velem azt, amit jónak látsz, és rendelkezz velem. Akkor ott, azon az 1995. augusztus 11-i pénteki napon letettem a bűneimet, és tudom, hogy új szívet és új életet kaphattam Jézus Krisztustól. És megértette velem szavát, és megértette velem szaván keresztül, hogy vagy ez, vagy az, de ez is, meg az is nem létezik az ő országában. Akkor nyertem mennyei polgárjogot, és azóta vagyok kettős állampolgárú ember. Van egy magyar állampolgárságom, és van egy mennyei polgárságom. És másnap úgy jöhettem el, hogy Jézus Krisztus minden bűnömre bocsánatot adott, hogy mindent elfedezett, minden bűnömet meg nem történté tette. Hogy rendezte a múltamat, rendezte a jövőmet, és megváltozott a jelenem. És ez lett számomra a legfontosabb, életem legmeghatározóbb napja. Rendezte a múltamat Jézus, rendezte a jövőmet, és megváltozott a jelenem. És akkor jött egy nagy próbatétel, amin keresztül Isten megértette velem, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de bűneim következményét viselnem kell. Egy hétre rá mentem pótvizsgázni a következő héten, és kerültem a matematika tanárom elé, és könyörtelenül megbuktatott évismétlésre. De olyan jó, hogy Isten mindent kivett a szívemből, és nem haragudtam rá, nem is lett volna rá okom természetesen, akkor már megértettem. Sőt, utána elmentem matematika tanáromhoz bocsánatot kérni tőle, hogy mennyi mindennel megbántottam, hogy sok szomorúságot okoztam neki, és hogy ne haragudjon. Egyáltalán nem érzem, hogy eső után köpönyeg lett volna a bocsánat kérésem, nem, a bűneim következményeit viselnem kellett, de semmi fájdalom nem volt bennem, nem rendült meg a hitem, hanem én akkor olyan hálás, és bevallom őszintén, szerelmes voltam az Úrban. És ez a szerelem ma is tart. Talán furcsán hangzik, de aki átélte ezt a hatalmas örömöt, hogy mi minden bocsátatott meg neki, és Istennek milyen árat kellett fizetni ezért, abban tényleg végtelen hála van, és az Isten iránti szeretet és szerelem ott van a szívében. Ez most már 26 éve történt, de azóta is Jézussal élhetem az életemet, és ugyanúgy szeretem őt most is, ahogy akkor szerelmes lettem belé. Ő tartott meg ezidáig mélységekben és magasságokban, adott naponként szabadulást, bocsánatot. Nem vagyok büntelen, ezt a drága feleségem nagyon jól tudja rólam. Nem vagyok büntelen, sőt, Jézus jelenlétében, Jézusnak a szentségében érzem igazán bűnösnek magamat, de két dologért imádkozom, hogy hűséges maradhassak ő hozzá, és engedelmességben élhessek, szolgálhassak neki. Ez a két dolog, amiért imádkozom. És ez a két vágy van bennem. Hogy hűséges lehessek hozzá, és engedelmességben élhessek. Egyedül ő tarthat meg a hűségben, és egyedül ő tarthat meg az engedelmességben. És így lehetett az enyém Jézus drága kegyelme, így fogadhattam el őt. Voltam először vallástalan, azaz Jézustalan, majd vallásos, kívül ilyen, belül olyan, aztán pedig így juthattam élő hitre, lett személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal, történt meg az, amiről tegnap beszéltem, az emberi oldalon a megtérés, és Isten lelkének munkája nyomán az újjászületés, a felülről születés. Ez mind az ő munkája. A megtérés, az újjászületés, a lélek munkája, aki annyira megfoghatatlan, mint a szél, de annyira észrevehető a munkája, mint a szélnek. Az én életemben is megfoghatatlan, de észrevehető volt a munkája. Drága árat fizetett azért, hogy az övé lehessek. És drága testvérem, te is az övé lehetsz. Te is az övé lehetsz, és ezért bátorítalak azzal az igével, amit így olvashatunk, amit tegnap egy ószövetségi Zsoltárból idéztem, ma a zsidókhoz írott levélből, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. És azzal a verssel, amit így fogalmazott meg Füle Lajos, hadd idézem ezt a verset, siessetek, hamar lejár, siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életed, ma még ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai alkalom egy picit személyesebbre sikerült, és még nem harangoztak, de hálás vagyok azért, hogy van miről, azaz van kiről beszélnem, hogy megadatott nekem is, hogy átélhessem Jézus Krisztus szabadító munkáját, a vallástalan, Jézustalan, aztán a vallásos életből, és az övé lehetek. Lehet velem neki kapcsolata, és lehet nekem vele kapcsolatom. hogy ő szólhat hozzám az igéje által, én meg szólhatok hozzá imádság által. Adja az Úr, hogy amikor ez a kérdés fölmerül bennünk, vagy szeretnénk megoldást az életünkre, akkor a hogyan lehet az enyém kérdéssel megtalálhassuk Jézust, és engedjük, hogy beszéljen velünk, és válaszolhassunk neki. És engedjük, hogy válaszolhasson nekünk. Befejezésül, mivel a technika lehetőséged ad erre, befejezésül egy nagyon rövid kis filmet hadd vetítsek le, amely rámutat arra a hihetetlen, csodálatos váltság halálra, amit Jézus Krisztus szerzett nekünk a kereszten, és ez a kegyelem, amit ő kínál fel, ez a miénk lehet. Személyes lehet, ha elfogadjuk. Hát így nézzük meg ezt a kisfilmet. Feliratos, ezért segítek majd a szövegnek az olvasásában, hogy mindenki számára érthető legyen. Volt egyszer egy ember, akinek volt egy fia, akit nagyon szeretett. Ember hídfelügyelőként dolgozott a vasútnál. A fia nagyon szerette nézni a vonatokat. És az embereket, akik rajta utaztak. Akik magányosak, mérgesek, önzőek, megbántottak, vidámak és függők. Tragikus véletlen szörnyű döntést követően engedje, hogy a vonaton mindenki meghalljon, vagy húzza meg a kart, és engedje, hogy a fiát összetörje a híd.
mindenki üdvössége, megkövetelte a legdrágább áldozatot, ez az egy áldozat reményt hozott a jövőre. Szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. János 3.16. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a legdrágábbat adtad oda, ezért a világért, én értem bűnös emberért. Fel se tudjuk fogni, hogy neked mibe került, hogy nekünk életünk legyen. De hálásak vagyunk azért, hogy elküldted egyszülött fiadat. És hálásak vagyunk, drága Jézus, hogy vállaltad, pedig tudtad, hogy halálra vagy ítélve, hogy meg kell halnod, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük, hogy vállaltad ezt, engedelmes voltál a halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy nekünk életünk legyen. Legyen dicsőség ezért, és hála te néked. Amen.